Szeretettel üdvözlök és köszöntök mindenkit, tehát az EISZ elektronikus információszolgáltatás nemzeti programja 2001-ben indult, és 2012-ben, azaz ettől az évtől kezdve egy megújult formában, új keretek között megnövekedett, már nem elég pénzzel működik. Nagyon sok előadást kell tartani mostanság erről a témáról. Meg kell, hogy mondjam, hogy felülülés nekem ez az MKR tudományos szakkönyvtári szekcióban tartandó előadás, ugyanis a legtöbb csupa adminisztrációról, csupa jogi és szervezeti keretről szól. Itt egy kicsit megpróbálok azért a szakmára koncentrálni, amennyire a téma engem. Tehát, ahogy említettem, a megújult EISZ 2012. január 1-től az Akadémia könyvtárának a koordinálásával működik. Ezt egy kormányhatározat biztosítja, és szabja meg azokat a kereteket, jogi és pénzügyi kereteket, amelyek a működéshez alapfeltételé számítanak. Fontos kiemelnem azt, hogy az EISZ már jó pár éve a kutatási infrastruktúra fontos eleme. Ez azért olyan izgalmas a mai világban, és akkor én hadd ragadjam meg az alkalmat és Ágnes felhívására, hadd emeljem ki azt, hogy talán a tudományos szakkönyvtáraknak, a felsőoktatási intézmények, tudományos szakkönyvtárainak, akadémiai könyvtárainak a közös megfogalmazása az lehetne, hogy nem csak az EISZ a tudományos infrastruktúra része, vagy a kutatási infrastruktúra része, hanem ez a szakkönyvtári terület a kutatás és a tudományos munka infrastruktúrájának szerves része kellene, hogy legyen. Tehát én ezt a fél mondatot, vagy mondatot ajánlanám mindenki figyelmébe, hogy érdemes lenne ezen elgondolni. Az EISZ munkatársai nem tesznek mást, mint szerzeményeznek, csak a szerzeményezést országos szinten végzik. Az országos szintű szerzeményezéshez hozzátartozik az, hogy felmérik az igényeket, vizsgálják a piacot időről időre, nézik a lehetőségeket, és nagyon egyszerűen ugye a felhasználói igényeket és a piaci lehetőségeket számba véve a rendelkezésre álló források ismeretében a legoptimálisabban igyekeznek, vagy próbálják elkezdeni a forrásokat. Az elektronikus információszolgáltatás, mint ahogy a nevében is benne van, csak elektronikus tartalmakra terjed ki. Ezt azért hangsúlyozom meg a későbbiekben erre, hogy visszaszeretnék térni. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy a könyvtár fejlesztés az informatika hatására jó ideje már olyan szolgáltatásokat és olyan fejlesztéseket jelent, amelyek a könyvtár falain kívülre viszik a szolgáltatásokat. Az EISZ az egyértelműen azt hiszem kezdettől fogva nem csak a könyvtárban letérő olvasókat, hanem a tudományos intézetekben, felsőoktatási intézményekben dolgozó munkatársakat közvetlenül az íróasztalon látja el a szükséges információval, de ez még mindig nem elégséges, hiszen nagyon nagy az igény arra, hogy egy oktató, egy kutató távolról, otthonról, netán, ha elmegy külföldre, tanulmányokra, akkor külföldről is ugyanazokat a szolgáltatásokat, és ugyanazokat a lehetőségeket érje el, mint amelyeknek otthon a dolgozó szobájában megvan. Tehát, ahogy említettem, most egy ilyen nagyon izgalmas év ez, és az évkezdés is azzal telt. Egyrészt, hogy a jogi és pénzügyi háttér biztosításával együtt meg kellett szabni azokat a kereteket, jogi és pénzügyi kereteket, amiben ez a rendszer működhet. Ki kellett építeni az új infrastruktúrát, illetve hát az akadémia könyvtárában kellett megteremteni azokat a szervezeti kereteket és azt az infrastruktúrát, amivel az eddig az edukáció KFT-ben működött szolgáltatást át tudtuk venni. Az adminisztrációban szúdoklunk, a kommunikáció soha nem elégséges, a kapcsolatokat igyekszünk maximálisan fönntartani, megtartani minden intézménnyel, akivel bármilyen ügyesbajos, vagy kevésbé ügyesbajos problémában, és a marketing és a PR fontos eleme kell, hogy legyen ennek a programnak, nem csak a szolgáltató oldaláról, hanem bizony az előzítést összefogó szerzeményező akadémiai. A szakmai trendek, szakmai szempontok érvényesítése, az pedig azt jelenti, hogy mi egy modern értelemben vett szolgáltatást szeretünk nyújtani, ahogy az az európai akadémiai könyvtárak, az akadémiai könyvtárak, egyetemi könyvtárak, felsőoktatási könyvtárak is magából foglal, csinálják és szervezik. Jelen pillanatban az EIX keretén belül elérhető adatbázisok, ez a legtöbb itt ülő számára evidencia, folyóirat csomagokat foglal magába, itt ugye elsősorban mindenek előtt a Springer és az eredeti teljes szövegű folyóirat adatbázisokat kell megemlíteni, de nem elhagyagolandó a magyar folyóirat együttes sem az akadémiai kiadó folyóirat csomagja. Kivételes esetben szerzünk be egyedi folyóiratokat, ez a kivétel megint csak sokak számára ismert, a Science magazin és a Nature, illetve a Nature család úgy együttesen. Általában egyedi folyóiratokat nem vásárolunk, és egyedi folyóiratokat a kiadók sem szívesen adnak el. Ilyen ajánlatok miatt ebben nem mennék bele. Bibliográfiai adatbázisokat, hivatkozási indexet, Web of Science említették elsősorban, és egy csomó szakadatbázis, ami kivonatoknál textekben, indexelt formában található meg, és vannak faktografikus hűvek, egyelőre csak a szótár csomagot említeni, amit ebből a kategóriába lehet sorolni. Itt az előfizetői kör tagjai, itt 12-től egy apró változás állt be, a korábban csak felsőoktatási intézmények és non-profit kutatóhelyek, oktatás-kutatással foglalkozó egyéb intézmények mellett megjelennek a közkönyvtárak, elsősorban a megyei könyvtárak, és egy nagyon szűk köre a városi könyvtáraknak, akik is az EBSCOhost adatbázis elérését továbbra is szeretnék. Ez korábban az EBSCOhost a könyvtári intézet által, minisztérium által előfizetett és a könyvtári intézet által működtetett adatbázis egy nagyon széles könyvtári kör számára volt hozzáférhető. Most, hogy megtörtént ez az átalakítás, ez a két szálon futó EIS program és EBSCOhost 8 adatbázis program, ez egybeolvad, és az egybeolvadás eredményeként a használói, felhasználói kört ki kellett bővíteni. Hogyan csatlakozhat egy adott intézményhez a rendszerhez? Mindenek előtt úgy, hogy igazolnia kell a non-profit létét. Minden kiadóval úgy tud szerződést kötni a könyvtár, hogyha kifejezetten csak az akadémiai non-profit szféra számára szerez be adatbázisokat, ugyanis például a Richter Gedeon gyógyszergyár egészen más összegekért és egészen más feltételekkel kapja ezeket az adatbázisokat, mint a non-profit kutatói és oktatói szféra. Tehát nagyon fontos, hogy igazolni kell tudni azt, hogy ebbe a szférába tartozik az adott intézmény, és nagyon fontos az, hogy egy évben egyszerre kell lezárni a jelentkezést, tehát valaki gondolhatja azt 13. januárjában, februárjában, hogy ő is szeretne X adatbázist elérni, el is küldheti az igényét a szükséges dokumentumokkal, de csak 14-re tudja érvényesíteni már ezt az igényét jelentkezését, és a végső határidő, amíg jelentkezhet, ez még egy nem 100%-osan elfogadott dátum, de nagyon úgy néz ki, hogy a harmadik negyed év végéig kell tudnia dönteni egy intézménynek, hogy a tankövető évben szeretne csatlakozni, és milyen adatbázis igényel szeretne csatlakozni. És még egy feltétel van, nem elhanyagolandó, hogy önrészt kell fizetni. Az önrésznek egyrészt van egy olyan tényleges igény fölmérő hatása, hiszen akkor, ha valami kis pénzt kell fizetni, akkor már jobban meggondolom. Ha valamire azt mondják, hogy bármikor bekapcsolom és ott van, csordogál, mint csapból a víz, akkor persze, hogy beixelem, hogy erre is szükségem van, arra is szükségem van. Ha már valamit fizetni kell érte, akkor megnézem, hogy valós igényt akar-e ez, vagy sem. Tehát ilyen megfontolásokból az önrész fizetés az marad, a mértéke pedig mindenkor attól függ, hogy mekkora az a költségvetés, amiből gazdálkodunk, és hogy kell tudunk kipótolni. És a pótlás az, amit széloztunk önrész formájában. Nagyon sokszor felmerült az a kérdés, ugye, hogy közösen szerzünk be egy adott ország számára úgynevezett nemzeti licenc útján. Mit jelent a nemzeti licenc? Semmi esetre sem azt, hogy mindenki, minden intézmény, minden könyvtára automatikusan rákapcsolódik a rendszerre, hiszen a nemzeti licenc, akkor van, aki úgy gondolja, hogy bekapcsolom a gépet, és az nekem ott kell, hogy álljon. A nemzeti licenc sokkal inkább azt jelenti, hogy aki amit igényel, amire szüksége van, azt közösen egyfajta közös előfizetéssel kapja meg, és hogyha van egy olyan adatbázis, mondjuk egy művészeti vagy zenei adatbázis, ami 5-6 intézményben érdekes Magyarországon, de ezzel az 5-6 intézménnyel lefettük azokat a nagy intézményeket, ahol erre szükség lehet, akkor az is nemzeti licenc 5-6 hazai intézmény számára. Ha egy olyan átfogó általános adatbázist vásárolunk, aminek van 50-60 igénylője, akkor az 50-60 intézmény együttes vásárlását oldjuk meg nemzeti licenc szerződések aláírásával. És a nemzetiben az is benne van, hogy határon túli intézmények is csatlakozhatnak a rendszerhez. Ennek vannak izgalmai és megkötései, például egy, a könyvtárközi kölcsönzés az nem terjedhet ki a határon túli ország egyéb könyvtáraira. Tehát ott le kell tudni blokkolni, hogy nehogy azért ne vegyen Románia egy adatbázist, mert azzal már sértené a kiadó érdekeit, mert van egy Romániában lévő magyar intézmény, amelyik megkapja, és ő könyvtárközivel szépen, meg document delivery-vel elküldözgeti a szükséges cikkeket adott esetben. Említettem már az elején, hogy csak elektronikus tartalmakat vásárolunk, ez nagyon élesen jelentkezett ebben az évben az Elsevier folyóirat csomag megvásárlásakor, hiszen, mint ismeretes, ha folyamatában nézzük és egyáltalán ismerjük ezt az egész rendszert, ahogy a nyomtatott folyóiratok és a nyomtatott dokumentumokból térünk és megyünk át az elektronikus világba, úgy bizony különböző állomásokon megyünk keresztül, aminek az a következménye, hogy ahogy az elektronikus tartalmak megjelentek, azokat mindig a nyomtatott folyóiratokhoz kötötték a kiadók, hiszen nem volt más zsinórmérték. Csak azt lehetett figyelembe venni, hogy a nyomtatott folyóirat mennyibe kerül, ki mint rendel, és az elektronikus, aminek önmagában nincsen ára, nem tudták beárazni, csak úgy volt elképzelhető, hogy ezt a kettőt egymásra építik. Aztán, ahogy az elektronikus kezdte kiszorítani a papírt, vagy túlnőtt a papíron, most ott tartunk, hogy az elektronikus csomagoknál az ár továbbra is a nyomtatott folyóirat árhoz igazolik, de már önálló életet ér, az árak pedig mennek az egekig. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy az EISZ csak elektronikus tartalmakkal foglalkozik, akkor ez régebben úgy nézett ki a teljes szövegű adatbázisok, tehát hogy megvásárolták a könyvtárnak a folyóiratot, az intézményi felelősség és hatáskör volt, és az elektronikus tartalmat pedig hozzárakta a központi büdzsé. Most eljutottunk arra a pontra, hogy vannak már olyan csomagok, amelyek úgynevezett e-only, csak elektronikus tartalomra álltak át, és elszakadt a papírtól, a papír mindenkinek a belügye, de nem függ össze a kettő. Az Elsevier-nél, a legdrágább és legnagyobb falatnál, ott továbbra is tartani akarták a papír és az elektronikus egymásra érkezését és együttes hatását. Ezt egy elég határozott elnöki tárgyalással és elnöki utasítással szét lehetett választani, tehát 2012-től csak az elektronikus tartalom az, amire fizetünk és ami az EISZ-be számít, és mindenkinek magánügye az, hogy nyomtatott folyóiratot mit fizet elő és mennyit. Egy kérdés az, hogy a hagyományos módon, ahogy átállunk a nyomtatottról az elektronikusra, ha e-only tartalmat vásárolunk, mint például a Springer esetében, akkor egy úgynevezett deep discount price, tehát egy nagyon jó, alacsony ár vehető igénybe az intézményekben a folyóirat előfizetésben. Ez akkor érvényes, hogyha a nemzeti licensz szerződésekben benne van ez a bizonyos DVD konstrukció. Sajnos az Elsevier szerződésben nincsen benne, tehát ott nem igen tudjuk ezt érvényesíteni, ott az egyéni szerződések, illetve az egyéni vásárlás, intézményi vásárlás szükségnek a végső vár. Bonyodalom az, hogy hogy vásároljunk, mennyi időre kössünk szerződéseket, és hogy vásároljuk ezeket az adatbázisokat. Most a legtöbb szerződésünk egy évre szól, esetleg 13 végéig. Igazából a 2 vagy 3 éves szerződés lenne jó, de egyrészt a kötelezettségvállalás, ugye mindig pénzügyi akadályokban ütközünk, a kötelezettségvállalás miatt nem megy a dolog, és a másik pedig az, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy melyik adatbázisból hány évre akarjuk elkötelezni magunkat, mert ez a piac annyira mozog, annyira változik, hogy ha túl hosszú időre kötjük a szerződést, akkor félünk, hogy befaradunk és beleragadunk olyasmibe, amit nem szeretnénk. 2012-re és nagy valószínűséggel 2013-ra is az EISZ áll az úgynevezett alapprogramból, amivel jó pár éve megyünk és a használók ismerik, ez egészül ki az EBSCO-hoz adatbázisaival. Így nem szeretnénk vásárolni a jövőben, hogy egy adott forgalmazónak a csomagjait veszünk meg, tartalmakra, címekre, csomagokra fogjuk kiírni a közbeszerzést, és lehet, hogy akkor is összeáll egy adott forgalmazónak vagy kiadónak a csomagja, de nem csomagért indulunk első nekifutásra. És létezik egy másik lába ennek a programnak, az úgynevezett támok csomag, korábban, ahogy az edukáció társadalmi szolgáltató koordinálta ezt a programot, egy támok, országos támok programmal megfelelő összegeket nyert ahhoz, hogy további adatbázisokat tudjon vásárolni. A Scopus-tól említsem, hogy az IEEE-t néhány olyan szakadatbázist, amit korábban pénzhiányában nem tudtunk megvenni. A támok keret erre lehetőséget biztosított. És sajnos előállt az a nem kívánatos és elég furcsa helyzet, hogy ugyan született egy kormányhatározat, hogy az EISZ az akadémiához kerül, és az akadémia pénzvára koordinálja. A támok Európai Uniós program szigorú konstrukciója és szerződése miatt ezek a programok nem jöhettek át az akadémiára, tehát szakadottunk, és van egy programunk két oldalról megtámogatva. Ez a helyzet egy darabig még így lesz, mert nem tudunk más csinálni. Kérdés, hogy 12. december 31-ig érnek a támok szerződéssel beszerzett adatbázisok, és mint tudjuk, minden támok programhoz tartozik egy olyan 5 évre szóló fenntartási kötelezettség, amit nem tudjuk, hogy hogy fogunk tudni teljesíteni, ki milyen pénzből fogunk tudni teljesíteni, tehát itt komoly kérdőjelek vannak. Ha a szolgáltatás oldalára nézem ezt az egész nagy nemzeti szerződés kötést és ezt a közbeszerzési őrületet, bocsánat, nem tudom másképp nevezni, ami zajlik ezeknek az adatbázisoknak a beszerzésével. A szolgáltatás oldaláról azt szeretnénk elérni, hogy függetlenül attól, hogy ez támogos adatbázisban alapprogramhoz tartozik, vagy expo, a felhasználó azt lássa, hogy ez egy egységes rendszer, csak az egységes rendszerben megtalálja mindazokat a forrásokat, amik a munkájához szükséges.
Vagy véletlen?
Az edukációnak létezik egy EIS honlapja, a könyvtár csinált egy EIS blogot, a kettő tulajdonképpen együttesen kell, hogy kiadja azt a teljes információs rendszert, amiben működni tudunk. Tehát egy egységes szolgálat és egy egységes arculat megvalósítása a cél. Nem megy egyik napról a másikra, hanem azt röviden ennyivel szeretném ezt elintézni. És ugye, ahogy utaltam rá, a fenntarthatóság az kérdés, hogy mit jelent. Ugye ez mindig értelmezés kérdése, hogy a támokban, ha valamit megvásárolunk egy adott időszakban, azt kellene fenntartani 5 éven keresztül, nevezetesen a 2011-12-es adatbázisokat kell tudni szolgáltatni 17-ben is. Vagy pedig azt jelenti, hogy úgy tartom fent, hogy utána éveken keresztül előfizetek rá, és biztosítom a folyamatos frissített hozzáférést. Ez felgyorsított. Az előbb elmondott szolgáltatások voltak azok, amelyeket az intézmény, a könyvtár szeretne biztosítani a felhasználóitől számára, de vannak szerződés szerinti szolgáltatások. Erről tájékoztatást fogunk adni a blogon, hogy milyen szerződésben, milyen lehetőségek vannak könyvtárközi kölcsönzésre, archiválásra, statisztikai adatszolgáltatásra, tájékoztatásra, és nagyon fontosnak tartjuk az oktatás képzés részét. A hozzáférés szintén szerződésben meghatározott. Mi az, ami lehetségesen nyilván a szerzői jogi törvénnyel összhangban, mit lehet tenni oktatási és kutatási célra, ez egy jóval szélesebb spektrum, mint hogyha egyéb célokra akarnak felhasználni, de nem korlátlan, messze nem korlátlan. Itt a fair use, amit mindenki írt, ahogy akar, ez egy olyan kategória, amit szintén meg kell magyarázni a honlapon, illetve a blogon is, amit meg fogunk tenni. A hozzáférés változásai címszó alatt azt szeretném érzékeltetni, de már csak nagyon röviden, hogy miközben nemzeti licencútján beszerzünk adatbázisokat és korlátozott hozzáférést biztosítunk, aközben ez az open access, ez a nyílt hozzáférés gőzerővel tör előre. Ennek két útja van, az úgynevezett arany út, a golden road és a green road, a zöld út, ami egyszer jelent kiadói nyílt hozzáférést és intézményi nyílt hozzáférést. Elég furcsa lehet így első hallásra kiadói nyílt hozzáférésről beszélni. Ebben az esetben nincs másról szó, mint arról, hogy a korábban előfizetők által a folyamat végén fizetett díjat az Open Access-szel a folyamat legelején a kutató munka megkezdésekor kell fizetni. Tehát a kiadó ezzel az új rendszerrel nyilván, hogy próbálja tovább életben tartani azokat a formákat, amelyeket megtett. Kutatói kezdeményezések vannak számtalan a hozzáférés változásaira, és könyvtári kezdeményezések és könyvtári összefogás. Itt a Liber könyvtári közös fellépést említettem, és ezt az iCalc nevezetű szervezetet, mozgalmat, ami nem más, mint a nemzeti licensz szerződéseket készítő országos programoknak az összefogó nemzetközi szervezete. Azt szeretném ezzel az egésszel érzékeltetni, hogy nagyon forrong a világ az elektronikus tudományos tartalmak körül, és ez a forrongó világ még nem lehet tudni, hogy milyen irányba megy, de nyilván, hogy vannak erős kiadói érdekek,
és vannak kevésbé erős, de nagyon konzekvens könyvtárosi érdekek. Az a kérdés, hogy hogy tudunk összefogni, és hogy tudjuk úgy közösen az érdekeinket érvényesíteni, hogy el tudjuk érni azokat a pozíciókat, amiket szeretnénk a kiadókkal szemben. És köszönöm szépen,
köszönöm szépen, Ági, a fegyelmezett előadást, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt ez az előadás számunkra, és talán Ági, a kezdeményezésedre kiegészítve ezt az ajánló mondatot, a következőt szeretném a figyelmükbe ajánlani. Az EISZA kutatási infrastruktúra fontos eleme, melynek stabil működése nemzeti érdek. Esetleg ezen a mondaton lehet még gondolkodni.